az autóúton. A torlódás miatt az M7-esen Érdig, az M1-esen pedig Biatorbágyig áll a sor, szinte lehetetlen megközelíteni az M0-ást. Bagástól tudjuk, hogy az Egér út, Andor utca, Szerémi út, Lágymányosi híd útvonalon áll a forgalom, a Budafoki úton is hatalmas a dugó. És egy klubrádió hallgató értesített minket arról, hogy sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi út, Fogarasi út csomópontban, teljes a káosz a kereszteződésben is, az odavezető utakon is. Az Andrássy úton mindkét irányban zsúfoltak a sávok, de nincs fennakadás, az Árpád hídon is oda-vissza nagy a telítettség, dugóra azonban itt nem kell számítaniuk.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Kriszta. Reklám.
Hír, adás. Figyelem, figyelem! Kamera Hungária televíziós műsorfesztivál Pécsen március 29-e és április 1-e között. Mindenkit szeretettel várunk. A program megtekinthető a kamerahungaria.hu weboldalon. Fővédnök az ORTT, főtámogató a Pannon. Az ön barátja biztosan ott lesz. Mojahó, harmadik modell, játék, hobbi kiállítás és vásár a Magyar Vasút Történeti Parkban. Modellezés, makettezés, játék, kreatív hobbi. Igazi tavasznyitó hangulattal, rengeteg látnivalóval, újdonsággal és programmal várja minden felnőtt és gyermeklátogatóját a Mojahó március 30-án, 31-én és április 1-én. Részletes információ www.mojahó.hu. Harmadik modell, játék, hobbi kiállítás és vásár. www.mojahó.hu.
Teli találat. A Klubrádió sportmagazinja minden vasárnap este 7 órától. Ami a teli találathoz kell...
Fogadjon a Tipmixen a Melbourne-i vizes világbajnokság Magyarország-Kanada női vízilabda negyed döntő mérkőzésének eredményére. A tét 8-szorosát is megnyerheti.
Teli találat. Sportfogadóknak és sportszeretőknek. Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Ismét módosítják a felsőoktatási törvényt. A kormány javaslata szerint a jövőben megszűnnének az úgynevezett intercity professzori álláshelyek. Tehát nem lesz lehetséges az, hogy egy professzor több tanszék akkreditációjához is adhassa a nevét, hogy eredményei alapján több helyen is különféle támogatásokat vegyenek fel, miközben esetleg ott csak átutazóban látják, vagy amire szintén volt már példa, maga helyett csak videókat tettát küldjön. A telefonnál Kispap László, a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr!
Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
És üdvözlöm Nagy Zoltánt, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának alelnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és jó napot kívánok a hallgatóknak is!
Mondják, uraim, kinek jó és kinek rossz, hogyha valóban megszüntetik az utazgató professzorok státuszait? Kispap László.
Én úgy gondolom, hogy az a történelmi hivatás, amit itt a professzorok betöltöttek, hogy a vidéki intézmények akkreditációjának az erősítésében részt vettek, ez most gyakorlatilag befejeződött. Én nagyon hasznos volt az a tevékenység, amit az elmúlt 10 évben végeztek, és elősegítették azt, hogy több vidéki intézményünk megerősödött, és a szakok megerősödtek. Most viszont ugye előtérbe került a felsőoktatási minőségi képzés, ami azért azt is jelenti, hogy egy professzor egy főhelyen tudja igazában kifejteni a tevékenységet egy oktatási intézményben, és mi egyébként a hallgatókkal együtt ezt a megoldást támogatjuk. A felsőoktatási törvény módosításánál meg kell teremteni a hátteret a bérezésben egy professzori professzoroknak megfelelő bérszint felé kell elmozdulni, ez a minőségi követelmények velejárója kell, hogy legyen, és ezt a több státuszt a jövőben meg kell szüntetni.
Igen, éppen ezt akartam öntől kérdezni, hogy ugye az egyetemi oktatók krémjének esetében ez jövedelemcsökkenést okoz, tudja ezt a szakszervezet jól képviselni?
Igen, ez egy nagyon komoly feladat, azt hiszem, hogy az előző mondataimból is ez kiderült, hogy a kettő együtt jár, ha mi azt képviseljük, hogy a minőségi képzésben egy helyen fejtsék ki a oktatási, kutatási, nevelési tevékenységüket, akkor ezzel az is jár, hogy természetesen azért is harcolnunk kell kormányzati szerveknél, hogy a megfelelő anyagi elismerés is párosuljon ehhez, nem csak a professzori szinten, hiszen a többi oktatók és az oktatás segítőknél is. Éppen ezért támogatjuk azt a kormányzati elképzelést, hogy az oktatók, kutatók mellé egy felsőoktatási alkalmazotti bérrendszer is kerüljön kiépítésre. Erre van fogadókészség a kormányzat részéről, és ebbe azokat a speciális követelményeket, amelyeket elvárunk egy tanszéki könyvtárostól, vagy egy gazdasági vezetőtől itt a intézményekben a nagy önállósulás kapcsán, ezeket akkor ebben a bérrendszerben ki lehetne mutatni és fejezni.
Szóval én kötve hiszem, hogy egy helyen meg lehet keresni annyi pénzt, mint amennyit két, esetleg három helyen, de lépjünk tovább. Ugye a jelenlegi helyzet azért alakult ki, mert nagyon gyorsan nőtt a diákok száma, és egyáltalán nem nőtt ilyen gyorsan az oktatók száma. Ebből pedig az következik, mert én azt hiszem, hogy változatlanul nincs annyi oktató, amennyi a jelenlegi diák számhoz és az egyetemek jelenlegi számához dukálna, hogy ez mindenképpen csökkenéshez vezet majd, nevezetesen igenis emiatt csökkenni fog az egyetemek száma. Mit gondol erről Nagy Zoltán a hallgatói önkormányzatok képviseletében?
Természetesen ez egy reális veszély, és nyilván egy nagyon fontos probléma akár hallgatói szempontból is, hiszen valljuk be őszintén, nagyon sok minősített oktató azért vállalt el többedik álláshelyt, hogy a maga szempontjából természetesen ez a bérhelyzetének a javulását jelentette, de maga az intézmény pedig akkreditációs okokból szerezte meg ezeket az oktatókat, sokszor csak a nevüket adták az akkreditációhoz.
Na most, ugyanis bizonyos karokat nem lehet elindítani anélkül, hogy mögötte ne álljon bizonyos tudományos fokozattal rendelkező professzor, oktató, doktor vagy akadémikus.
Pontosan. Na most ez vezetett ahhoz a talán kicsit mozgalomszerű, vagy mozgalomméretű hozzáálláshoz is, hogy nagyon sokan egy-egy intercity vonalon megállnak egy főiskolán, megállnak egy egyetemen, sokadik álláshelyükön. Na most ez a hallgatóknak alapvetően nem jó, hiszen nem találkoznak valójában az oktatóval, jó esetben is csak az előadását hallgathatják meg, rosszabb esetben még az sem, hanem azt is valamelyik beosztott oktató vagy doktorandusz tartja meg. Tehát ez mindenképpen rombolja ez a hozzáállás az oktatás minőségét, ilyen szempontból is rossz a hallgatóknak, de persze, hogyha az oktatók egy álláshelyet vállalhatnak, vagy mondjuk az akkreditáció során ugye csak egy helyen lehet őket figyelemmel venni, ez jelentheti azt is, hogy egyes felsőoktatási intézményeknek a helyzete megrendülhet. Ez hallgatói szempontból ott nagyon fontos, hogyha valaki beiratkozott egy felsőoktatási intézményben, nyilvánvalóan nem szűnhet meg alatta, úgymond a főiskola vagy az egyetem. Erre mindenképpen figyelnünk kell, de mi magunk is azt gondoljuk, hogy az oktatás minőségét az segíti elő, hogyha a hallgatók valóban találkozhatnak az oktatóval, hogyha nem csak egy nevet látnak, hanem egy olyan szemét, aki tudja segíteni az ő munkájukat.
Az egyetemi oktatóknak az érdekképviselete mit szól ahhoz a folyamathoz, hogy itt több dolog hathat abban az irányban, hogy elhújjanak bizonyos felsőoktatási intézmények ebben a harcban, a létért való küzdelemben?
Sajnos ez realitás, és a problémát elsősorban az jelenti, hogy szembe kell néznünk azzal a sajnos nem kedvező tendenciával, hogy csökken a merítési arány, hiszen 4-5 év múlva el fogja érni a, bocsánatot kérek a kifejezésére, a demográfiai apály a felsőoktatást is. Most már látjuk ennek jeleit, ugye tavaly 12%-kal, az idén is körülbelül 10-12%-kal csökken már a jelentkezési létszám, ami azért még nem olyan problématikus, hiszen most is 110 ezer fölött van a jelentkezési létszám, és ugye 55 ezer helyünk van az államilag képzett helyre, tehát megvan azért a több mint kétszeres jelentkezési lehetőség, de a jövő sajnos nem ezt mutatja. Tehát egyrészt erre is fel kell készülnünk. A másik pedig az a fő probléma, hogy Magyarországon 72 felsőoktatási intézmény van jelenleg, és egy furcsa helyzet adódott, hogy létrejött egy integrációs folyamat, és közben a felsőoktatási intézmények száma megnőtt. Ez a furcsa ellentmondás van, amit kezelni kell. Nem könnyű természetesen, de annyi a felsőoktatási intézmények száma, mint Németországban. Azért a lélekszámot össze lehet hasonlítani. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon figyelembe véve, amit az alelnök úr mondott, hogy egy hallgató, ha valahol elkezdi tanulmányait, az be kell fejezni. Tehát mindenképpen erre fel kell készülni. Ez nem máról holnapra menő folyamat. Most kezemben van a jelentkezési létszám a 2007. őszi, tehát a 7. 2007-2008-as fél évek, évre, tanévre, és meg kell, hogy mondjam, hogy nincs szembetűnő különbség a jelentkezéseknél, tehát a megosztás gyakorlatilag azt jelenti, hogy felsőoktatási intézmények működnek. Én még egy szempontot szeretnék elmondani, és ez pedig a fiatalság. Én úgy gondolom, hogy azoknak a doktoranduszoknak, akik most már a tudományos fokozat megszerzésének a közelében vannak, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bizonyítsanak, és azokban az intézményekben, ahol most ők doktoranduszi tevékenységet folytatnak, azt befejezik, akkor igenis vállaljanak olyan feladatot, bízzák meg őket azzal, hogy előadásokat tarthassanak, hiszen ők tudományos fokozatot megszerezték, a gyakorlatot majd meg fogják szerezni előadás közben és a tanévek során.
Bár gyakran hallottuk azt a hallgatói panaszt, hogy a doktoranduszok tartják az előadásokat az Intercity professzorok helyett, de lépjünk tovább még egyet, mert van itt egy nagyon fontos, sarkallatos pont, nevezetesen, hogy a piaci igényekhez kéne alkalmazkodni az oktatásnak. De hát ehhez tudni kellene azt is, hogy ki, hol, mennyi idő alatt tud elhelyezkedni, és ha igaz, akkor erről nincs is igazi információ.
Nagy Igen, Zoltán. Hát gondolom, Nagy Zoltán is majd elmondja a véleményét. Sajnos ez a leggyengébb pontja most, ha szabad azt mondom, hogy leggyengébb láncszemünk, hogy hiányzik az az igazi munkaerőpiaci felmérés. Nagyon sok van egyébként ilyen elméleti számítások, de azok a gyakorlati számítások, amelyeket igényelnék a felsőoktatási intézmények, ezek sajnos nincsenek még rendelkezés, nem állunk ezeknek a birtokában, nem vagyunk. Ezek nagyon fontosak lennének, hogy ne legyen, idézőjelben mondom, túltermelés olyan szakokon, amelyre nincs igény, és ne legyen olyan hiány, ahol viszont komoly igények vannak. Én úgy gondolom, hogy a 2010-ig, tehát ez a következő időszak, ez ennek lesz a legfontosabb, ennek az időszaknak lesz a legfontosabb feladata az, hogy azok az igazi nemzetgazdasági igények, amelyek felsőoktatási szakembereket, ellátást kell, hogy igényeljenek, és a létszámot is nagyjából meg lehet állapítani, persze csak becsülni, hát biztos adatokat nem lehet beszereznünk.
Ezzel kapcsolatban azért a hallgatói önkormányzatoknak vannak javaslataik. Nagy Zoltán.
Van, tehát a HÖOK egy 12 pontos javaslatot juttatott el már az oktatási tárcához. Ennek az egyik sarkalatos pontja, vagy több pontja is a munkaerőpiaci kapcsolódással függ össze. Tehát az egyik nagyon fontos kérésünk az, hogy a 2005. év óta kötelező pályakövetést a nem csupán a elméleti szinten, hanem a gyakorlatban átültetve is meg kell valósítani a felsőoktatásban. És ebben kell, hogy legyen szerepe az államnak, nem magában a pályakövetésben, hanem annak a keretnek a kidolgozásában, amely reményeink szerint minden intézménynél azonos lesz. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha egy felvételiző számára kiderül, hogy egy felsőoktatási intézményből milyen eséllyel tud majd elhelyezkedni, nyilvánvalóan ez egy nagyon erős motiváló, és adott esetben persze visszatartó tényező is lehet, mikor kiválasztja a megfelelő szakot intézményt. De ez mindenképp egy valós visszajelzés az adott intézmény teljesítményéről, hiszen a hallgatók végül is nem csupán magáért a tudásért, hanem nagyon fontos szempont az elhelyezkedés miatt is választanak egy-egy felsőoktatási intézményt.
Nagy Zoltán, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának alelnöke, Kispap László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Klubrádió. Vélemények és hírek. Közlekedési hírek.
Nem sokkal ezelőtt mindkét sávon megindult a forgalom az M0-as M5-ös felé vezető oldalán a Duna hídnál, de még mindig óriási a dugó. A torlódás miatt az M7-esen Érdig, az M1-esen pedig Biatt.